Hát ennyire jó volt, és ilyen fárasztó volt, mint ahogy az utolsó képkockákon látható volt. Gyerekek, ki az, aki jön jövőre is, hogyha szervezünk tábort? Most próbáljuk meg úgy, mint ahogyan a táborban is, jó? Mint hogyha a szüleitek, meg ez a sok idegen ember nem lenne itt, jó? Tehát ki az, aki jön jövőre is a táborba? Na, ezt szeretném hangosabban hallani, nem ilyen... Jó. Jó, mert hogy azért hívtuk ide a szüleiteket, hogy bemutassuk, milyen volt a táborban, és a táborban a jelentkezések nem így zajlottak. Én. Ilyen kis szolídan, hanem úgy, hogy én, igen. Szuper, én is szeretnék ott lenni a jövő évi táborban. És ki az, aki szeretné, hogyha még egy picit tartana a tábor? Szuper, akkor most még egy picit tart, mert arra kérlek benneteket, hogy mutassuk be azt a szüleiteknek, amit az elmúlt héten tanultatok. Kiről volt szó egész héten? Dávidról. Ki volt ez a Dávid? Egy pásztor kezdetben, és mi lett belőle? Király lett belőle. Azért ez elég nagy út, nem? Hogy lesz valakiből pásztorból király? Ez mekkora nagy út már, nem? És miért lett belőle király? Itt elhangzott a jó válasz, igen, mert? Igen, részben emiatt is, mert legyőzött egy hatalmas harcost, úgy, hogy ő egyébként körülbelül 12-15 éves volt, nem volt még hadköteles, és mégis egyedül mert kiállni az egész izraeli seregen kívül, hogy legyőzzön egy harcszerzett 2,70 méter állig felfegyverzett férfit. Szóval hogy van ez? Igen? Nagyon jó, köszönöm. A Biblia egy jellemzővel jellemzi őt, ami kiemelten fontos. Több mindent olvashatunk róla, de ez kiemelten fontos. Azt mondja Isten szava a Biblia, hogy Dávid szíve olyan volt, mint Istené. Az, hogy Dávid az Isten szíve szerinti ember volt, az azt jelenti, hogy a szíve olyan volt, mint Istené. Úgy érzett, mint Isten, úgy gondolkodott, mint Isten, és úgy kereste Istent, ahogyan egy emberi szív csak keresni tudja őt teljes őszintességben. Oké. Na, akkor nézzük. 5 nap alatt 5 fontos jellemzőt tanultunk Dávidról. Mik voltak ezek? Igen? Az első az volt nagyon jó, hogy felelősséget vállalt a rábízottakért. Lelle? Így van, arról is beszéltünk, hogy Isten szíve szerint való férfi volt, ezért felelősséget vállalt a rábízottakért. Oké? Látta a láthatatlant. Tudjátok, hogy nekem ez a kedvencem, és majd ki is fejtjük mindjárt, hogy miért. Oké, tehát felelősséget vállalt a rábízottakért. Olyan ember volt, aki látta a láthatatlant, azokat a dolgokat, amiket a körülötte lévők nem. Mit beszéltünk, hogy mit jelent ez? Mit jelent látni a láthatatlant? Valakinek rémlik? Látni a láthatatlant, az azt jelenti, hogy elkezdem érteni, hogy hogyan gondolkodik Isten, és ezért az, ami körülvesz engem itt a hétköznapjaimban, azt elkezdem úgy látni, ahogyan Isten. Az izraeli hadseregből pedig több tízezren voltak. Mindenki úgy látta Góliátot, mint egy legyőzhetetlen harcost. És megjelent Dávid, ez a kölyök, ez a 13, 14, 15 éves forma kis gyerek, és azt mondja, hogy én le fogom győzni ezt a harcost. De miért? Azért, mert úgy látta ezt a helyzetet, ahogyan Isten. Hogy aki Istent gyalázza, aki azt mondja az élő Isten seregére, hogy megeszlek benneteket reggelire, és a ti istenetek tehetetlen és harcképtelen, de majd a mi Istenünk legyőzi őt, ezt Isten nem fogja engedni. Tehát Góliát hiába volt 2 méter 70 centi, hiába volt körülbelül 70 kiló a páncélja, hiába volt csak a dárdájának a hegye 30 kiló környékén, oké, érzékeljük az erőviszonyokat. Dávid látta a láthatatlant, és azt mondta, hogy eleve halálra vagy ítélve, mert lekicsinyelted az én Istenemet. Oké, tehát Dávid felelősséget vállalt a rábízottakért, látta a láthatatlant, aztán mi volt a harmadik jó tulajdonsága, kiemelkedő tulajdonsága? Asztal, nagyon jó. Hány barátjáról beszéltünk Dávidnak, aki 5 barátja volt, és mit csináltak ezek a barátok? Megállították, és útba igazították, amikor arra volt szüksége. Miért a barátok nem azok, akik mindig bátorítanak, hogy ügyes vagy, jól csinálod? Hát részben. De miért mondja Angi, hogy a barátai megállították őt, hogyha arra volt szükség? Volt olyan, hogy az Isten szíve szerint való férfi nem Isten szíve szerint való dolgokat csinált? Volt ilyen, vagy nem?
Igen!
Hangosan, mintha ott lennénk a táborban, mert ezt szeretnénk bemutatni a szüleiteknek. Volt olyan, hogy Dávid nem Isten szíve szerint való módon cselekedett. Mikről beszéltünk, miket csinált például?
Megölt egy ember azért, hogy a felesége ki legyen. Elfordult Istentől.
Volt olyan, hogy hátat fordított Istennek, aztán?
És elcsábította a feleségét.
Bizony, így, ahogy mondjátok. Az Isten szíve szerint való férfi. Az élete egy pillanatán, amikor ő volt a környék leghatalmasabb királya, az ókori Közel-Kelet egyik, ha nem a legkiemelkedőbb politikusa és vezetője, egy nap úgy döntött, hogy az egyik közvetlen barátjának a feleségét elcsábítja, hogy az ő felesége legyen. Ez viszont csak úgy lehetséges, hogyha a barátját megöleti. Íme az Isten szerint való férfi, igaz? Hát nem éppen. És ekkor beszéltünk arról, hogy Dávidnak volt az élete különböző szakaszaiban, mindig voltak körülötte olyan emberek, a barátai, akik, hogyha kellett, bátorították őt, de ha kellett, megállították őt, és azt mondták neki, hogy állj, Dávid, ne menj erre tovább, mert a vesztetbe rohansz. Oké, tehát felelősséget vállalt a rábízottakért. Látta a láthatatlant. Volt 5 barátja, akik bátorították, támogatták, és ha kellett, megállították őt. Aztán. Ehhez hozok egy kis segítséget. Azaz. Szóval, kérek 2 önként jelentkezőt. 1, 2. Szóval, arról beszéltünk, hogy Dávid az az ember volt, aki mindig tudta, hogy Isten büszke rá. Tudta azt, hogy Isten minden gyermekét nagyon szereti, de meg volt győződve róla, hogy ha valaki a kedvence, akkor az biztos, hogy ő. Na, mit beszéltünk erről, hogy Ki lehet Isten kedvence? Na hát ez hogy van? Hogyha mindenki, akkor hogy lehet a kedvence? Nagyon jól mondjátok. Mindenki az Isten kedvence, aki szereti őt, aki visszaadja neki az életét, és azt mondja, hogy te vagy az én Uram és Istenem. De hogy lehet ez? Hát úgy, hogy Isten szeretete végtelen. És ezért neki nem gond a legjobban szeretni téged, meg téged, meg téged, meg téged, meg téged, meg téged, kedves szülő, meg téged, kedves anyuka, meg téged, kedves apuka. Mindenkit egyformán a legjobban tud szeretni. Na, Dávid ezt értette meg, hogy én vagyok az Isten kedvence, és fürdőzött ebben. Elmerült abban, hogy rám árad Isten szeretete a mennyből. És még hogyha olyan útra tévedek is, ami nem az Isten szíve szerint való, hogyha visszafutok hozzá, mint egy gyerek az apjához, és azt mondom neki, hogy bocsáss meg nekem, Uram és Atyám, akkor Isten természetszerűleg meg fog neki bocsátani, mert az apák és az anyák szíve ilyen. Hogy nem tudunk olyat tenni, amit ne bocsátanának meg, és soha nem fogják nekünk azt mondani, hogy nem vagy a gyerekem. Ezért aztán arról beszélgettünk, hogy akit nem dicsérnek, aki soha nem hallja azt, hogy büszke vagyok rád, akinek nem mondják elégszer, hogy nagyon szeretlek, azzal mi fog történni? Hát a dicséret, a büszkeségnek a hiánya elkezdi megfojtani az embert. Hogyha soha nem hallod, hogy büszke vagyok rád, ha soha nem hallja egy ember, hogy szeretlek, hogy nagyszerű vagy, hogy te vagy az én kedvencem, meg a másik három testvéred is, akkor a személyiség elkezd megfulladni, mint akit becsomagolnak. És a végén, amikor a nehézségek meg a kihívások a földre döntenek, akkor egy ilyen helyzetből szinte lehetetlen felállni. Nagyon-nagyon nehéz. Próbálj meg felállni. Hát látszik a vergődés, hogy nem egyszerű felállni egy olyan helyzetből, amikor soha nem kap az ember, ügyes vagy, soha nem kap az ember elismerést, de Isten nem fukarkodik az elismeréssel. Ez a másik dolog, amit a kereszténység története folyamán nagyon sokszor félreértettek. Isten apa. Isten egy apa, aki büszke az övéire. És nála van annyi szeretet, amennyit a földi apák meg sem álmodtak. Földi apák és anyák. És nála van a teljes helyreállás, minden bűnnek a megbocsátása, minden hibánknak az elfogadása és feloldozása, olyannyira, hogy azt mondta, hogy én ezért feláldozom a saját fiamat, Jézust. Helyetted. Így aztán mi az ő elfogadásában fürdőzhetünk, és ebből az elfogadásból táplálkozik a személyiségünk, a megbocsátásra való készségünk, az egészséges identitásunk, a stabilitásunk, nem pedig éppen fordítva, mint ahogy hajlamosak sokan a kereszténységre gondolni, hogy hát az valami olyan vallás, ahol majd, hogyha elég ügyes vagyok, és jó leszek, akkor Isten elfogad. Nem? De a dolog éppen fordítva van, hogy mivel Isten elfogadott már 2000 évvel ezelőtt Jézusban, ezért felszabadulhatok, ezért erős lehetek, ezért képes vagyok megbocsátani, képes vagyok szeretni, mert a mennyben végtelen erőforrások vannak ehhez. Így aztán, akit Isten szeret és elfogad, és aki fürdőzik Isten szeretetében, azt Isten felemeli egyre magasabbra. Ahogyan megismerjük Istent, úgy látjuk a dolgokat egyre szélesebb perspektívából. Úgy emel fel bennünket Isten egyre magasabbra. És ahogyan Ábel most mindenkinél magasabbról és szélesebb perspektívából látja a dolgokat, ezt kínálja fel Isten azoknak, akik szeretik őt. Ezért mondja Dávid, hogy tágas térre vittél ki engem. Hogy olyanná tetted a lépteimet, mint a szarvasé, ami a hegy szikláin ugrál egyre magasabbra. Jó onnan a kilátásában? Jobb, mint innen? Na hát, akik Isten szeretik, ilyen kilátásban van részük. Az élet leghétköznapibb dolgait is elkezded Isten szemszögéből, egy magasabb perspektívából látni. Elkezded jobban érteni, hogy mi ennek az életnek az értelme, és hova tart valójában az életed. Mert akik Istent szeretik, azokat ő felemeli. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. És mi volt az utolsó tulajdonság, amiről az 5. nap beszéltünk? Köszönöm szépen. A láthatatlan meglátása mellett ez a másik kedvencem. Igen. Nagyon jó, nagyon jó, ügyes vagy. Arról beszéltünk, hogy Dávid, aki egy pásztorból lett király, és ugye ezt illusztráltuk is, kérek szépen ismét egy önként jelentkezőt. Jó, akkor legyél te, Angi, mert jó, gyere te is, Angi, gyere te is. Szóval, egy pásztorból, akinek volt egy pásztorbotja és parittyája. Lengesd meg, hogy mindenki jól lássa, hogy milyen a parittya. Óvatosan lengesd meg. Aztán gyertek előrébb egy kicsit, hogy mindenki jól lássa, hogy milyen nagyszerű Dávidok vagytok. Szóval a pásztor fiúból, aki felelősséget tudott vállalni azért a néhány bárányért, amit az apja rábízott a pusztában, de ez kiformálta benne azt a szívet, ami miatt Isten rámert bízni egy egész népet. Miért? Mert látta a láthatatlant, ugye? Távolabb látott, mint mások. Aki tudta, hogy Isten büszke rá, és ő az Isten kedvence. Akinek voltak barátai, mert nem magányos harcos volt, hanem ott volt mellette Sámuel, az idősebb generáció képviselője, Jónátán, a legjobb barátja, de ott volt mellette a felesége, Abigail is, és ott volt mellette Gád és Nátán, akik figyelmeztették, hogy a tévútra téved. Na ez a Dávid végül olyan király lett, akinek volt egy 30 tagú csapata, a világ legerősebb és legjobban képzett szuper elit alakulata. A Biblia úgy említi őket, mint Dávid kiváló vitézei. A 30 közül volt 3, aki még jobban kiemelkedett, és volt 1, aki a legkiemelkedőbb volt, aki a csapat vezére volt. Ők voltak Dávid vitézei, mintegy 30-an. És arról beszéltünk, hogy Dávidnak, mivel ilyen volt a szíve, ezért képessé vált felismerni a környezetében azokat az adottságokat és tulajdonságokat, amik a legnagyszerűbbek az emberekben. Ezért tudott egy 30 fős ütőképes mini hadsereget működtetni az egyébként nagy hadserege mellett. És beszéltünk egy másik nagy vezetőről, egy hadvezérről, aki csapatot gyűjt. Ki ő? Hangosan, lehet bekiabálni. Jézus! Majdnem mindenki jól mondta, csak kicsit halkan. Szóval ki az, aki csapatot gyűjt?
Jézus!
És aztán pedig megkérdeztem, hogy ki az, aki szeretne ehhez a csapathoz tartozni. Úgyhogy most kérlek benneteket, gyertek ide mindenkit, aki szeretne Jézus csapatához tartozni. Mert Jézus az, aki minden hibánk és rossz tulajdonságunk ellenére látja a valódi énünket, és azt mondja, hogy ezeken a hibákon dolgozunk, a bűnöket azt megbocsátottam, ezért hagyd magad mögött, ne élj benne, mert tönkre teszi az életedet, de én látlak úgy, aki te valójában vagy. Jézus ma is csapatot gyűjt. És kedves szülők, most egy picit hadd forduljak hozzátok. Ez az egész, amit itt láthattok, olyan aranyos, nem? Meg olyan inspiráló, igaz? Hogy decukik a gyerekeink, ahogyan parittyáznak, ahogyan látják a láthatatlant, ahogy felmásznak egy létrára, igaz? Cukik, aranyosak. Az élet értelméről gondolkodunk velük éppen, veletek együtt. A kereszténység az nem erkölcsi szabályoknak a jól felfogott rendszere. A Biblia, ez a könyv, ez nem morális tanításoknak a gyűjteménye, amikből szemezgetünk, kicsit nehezen érthető, ókori, régi, de azért valamit csak kihámozunk belőle, hogy egy fokkal jobb emberek legyünk. Ez a könyv 3500 év tapasztalatát foglalja össze, hogy hogyan találkoznak emberek Istennel, és ez a találkozás hogyan változtatja meg az életüket. Amellett, hogy aranyos és cuki, amit itt teszünk, ez húsba vágó. Ez a legfontosabb dolog, amivel találkozhatsz egész életedben. Csak most gyereknyelven mutatjuk be. De ugye érzed te is, hogy ez, amiről szó van, ez nem olyan, ami mellett el lehet menni. Amiről beszélgetünk, az az, hogy neked véleményt kell formálnod. Tényleg létezhet az az Isten, akiről most a gyerekem itt beszél meg, elmutogatja a dolgokat, hogy az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, amit ő nem tehet. Ez elég extravagáns állítás. Vagy tényleg igaz lehet az, hogyha én kapcsolatba kerülök Istennel, akkor magasabb perspektívából fogom látni a dolgokat? Tényleg igaz, hogy létezik egy láthatatlan mennyei világ, ahol erőforrások vannak megbocsátásra, újrakezdésre, stabilitásra, a személyiségem helyreállására? Tényleg igaz ez? Ezért örülök teljes szívemből, hogy itt vagytok. Ezért örülök, hogy a gyerekekkel együtt most veletek is gondolkodhatunk erről. Itt a Trinity-ben 100%-ban és teljes meggyőződéssel valljuk, hogy mindaz, amiről most szó van, ez igaz. A Biblia minden egyes szava igaz, és rád is érvényes. Dávid egy kiemelkedő bibliai alak. De nem úgy áll a dolog, hogy egyszer okos emberek azon gondolkoztak, hogy hogyan lehetne szép, bájos, erkölcsileg megkapó történeteket írni, írjunk minél többet, hogy aztán ezeket olvashassák az emberek, és jobb legyen az életük. Nem. Arról van szó, hogy az emberi történelemben voltak emberek, akik megértették, hogy létezik egy örökkévaló teremtő, mindenható Isten. Találkoztak vele, és átformálódott az életük. És az ő életüknek az eseményeit lejegyezték, és tudjátok, mi a csodálatos ebben? Az, hogy Isten Dávid kora óta semmit nem változott. Akkor kérdezem, hogy ki az Isten kedvence? És szerintetek, hogyha oda szembenéztek, akkor ott ki Isten kedvence? Anya, így van. Jó, és apa?
A tesó.
Mindenki, aki elfogadja Isten ajándékát, amit felkínál nekünk az ő fiában, hogy 2000 évvel ezelőtt azért áldozta fel valóságosan Jézust Jeruzsálemben, a Pészach ünnepén, 2000 évvel ezelőtt, azért áldozta fel az Isten, hogy neked ne kelljen meghalni a saját bűneid miatt. Hogy fürdőzhess Isten szeretetében, és a végén bemehess a mennybe a halálod után. Köszönöm a türelmeteket. Ne menjetek el. Most jön a lényeg. A pénteki napon olyan élményben volt részem, amiről az az igazság, hogy nem gondoltam volna, de torokszorító, felejthetetlen élmény volt. Amikor megkérdeztem a gyerekeket, hogy ki szeretne Jézus csapatához tartozni, oda a belépő az volt, hogy mindenkinek mondani kellett önmagáról egy jó tulajdonságot. Mint ahogy Dávid is felismerte a környezetében, hogy kinek milyen tulajdonságai vannak, ami miatt a 30 kiváló vitéz közé tartozhat. Mindenki mondott magáról legalább egyet, és így csapattagokká válhattak. Voltak azonban némelyek, akik üldögéltek továbbra is a helyükön. És egyszer csak a csapat hangosan elkezdett skandálni a következő módon. Szépen. Nem mondta nekik senki. Tudjátok, Jézus csapata, a keresztények pontosan ezt teszik. Ezek a drága gyerekek, a ti gyerekeitek zsigerből megértették, hogy ha én Jézus csapatához tartozom, akkor nekem hívnom kell azokat, akik még nem a csapat tagjai. Mert aki Jézus csapatához tartozik, és hagyományosan őket hívőknek nevezzük, keresztényeknek, tanítványoknak, gyülekezeti tagoknak, ez Jézus csapata. Ezek lennénk mi itt a Trinity-ben. És akik a csapathoz tartoznak, a gyerekek félelmetesen jól megértették, hogy az a feladat, hogy aki még nincs benne a csapatban, azt hívjuk. Hívjuk Jézushoz. Tudjátok, mi lett a vége? Hogy egy idő után valahogy mindenki összeszedte magát, és azt mondta, hogy na jó, ha ennyire hívtok, akkor én is a csapat tagja akarok lenni. Na hát ezt a hívást ismételjük most meg, gyerekek. Ami a torkotokon kifér, ez az, hajrá! egy pillanatra még maradjatok így, kérlek. Hát ez fantasztikus. Köszönöm. Ezt az Isten tiszteletet sem fogom elfelejteni, mint ahogy a pénteki napot sem. Remélem erről készült fénykép bőséggel és videó. Tudnotok kell, hogy ezen a helyen minden vasárnap ezért imádkozunk. Hogy a gyülekezetünk be tudja tölteni azt a nagyszerű küldetést, amit Jézus ránk bízott. Hívunk mindenkit Jézushoz, az ő nagy csapatába, az üdvözültek közé. Aki bent van a csapatban, azt mondja a Biblia, hogy annak örök élete van. De aki nincs bent a csapatban, nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el. Nem tehetjük meg, ezért el kell mondanom, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki nincs bent a csapatban, az nem lát majd életet, hanem örökre elszakadva marad Istentől, örökre elzárva mindattól, ami jó, ami boldoggá tesz, ami tökéletes, elzárva az örök boldogság a bűntelenségnek a forrásától. Fantasztikus így rátok nézni. Itt a gyülekezetben sokszor el szoktuk mondani, hogy azért imádkozunk, hogy az üres sorok és székek megteljenek. Úgyhogy van még hely, hogyha jól érezted itt magadat, és úgy érzed, hogy van abban valami, amiről itt szó volt ma, és amiről a gyereked beszél otthon, akkor várunk a legnagyobb szeretettel. Semmi kényszer, semmi elvárás. De hogyha megtennéd azt, hogy otthon, délután, a kávéd mellett végig gondolod azt, amiről ma itt szó volt, azért nagyon hálásak leszünk. És hogyha arra jutsz, hogy szívesen eljönnél még egyszer, megpróbálom, megnézek egy Isten tiszteletet még, akkor hasonlóan nagy szeretettel fogunk várni, mint ma is. Mindig, minden vasárnap itt vagyunk, megtalálhatóak vagyunk, és szeretnénk nektek hitelesen, őszintén bemutatni azt a Jézust, aki a mi életünket megváltoztatta, és aki neked is örök életet tud adni. Ezért szeretnék most imádkozni röviden, jó, amíg még itt vagytok. Atyám, hálás vagyok neked minden egyes drága lélekért, aki itt van ma ebben a teremben. Köszönök neked minden egyes édesapát és édesanyát, nagymamát, ismerőst, rokont, nagypapát, bárkit, Uram, aki itt van ma, aki hallotta, Uram, a te hívásodat, az evangélium nagyszerű üzenetét, azt, hogy van élet a halál után, hogy létezik egy jobb, boldogabb élet a te csapatodban, Jézus. És köszönöm, hogy ma hívhattuk, Uram, ezeket a drága embereket, mint a te csapattagjait, hogy jöjjenek be a te királyságodba. Köszönöm, Uram, ezt a páratlan lehetőséget, és ezeket a drága embereket. Kérlek, Uram, hogy akinek ma megérintetted a szívét, ne engedd, Uram, hogy ez az üzenet kihújjon a szívéből, hanem hadd teremjen gyümölcsöt, és hagyd legyenek sokan, Uram, a te megváltott gyermekeid, a te követőid, akik örök életet nyernek és bemennek a királyságba. Amen.